Kedves hallgatóink, az Állatorvos szerepe az állatvédelemben címmel tovább képzést tartotta a Magyar Állatorvosi Kamara Borsodabaúj-Zemplén megyei szervezete és az Állatorvosok az Állatvédelemért Országos Alapítvány Miskolcon. A civil szervezet elsődleges feladatának tekinti, hogy az állatorvosokat folyamatosan tájékoztassák az állatvédelemmel kapcsolatos feladataikról és jogi hátteréről, mondta rádiónknak dr. Márkus Gabriella állatorvos, az alapítvány kuratóriumának elnöke, akivel a konferencia előtt beszélgettünk. A riporter Tóth Éva.
Az állatvédelem úgy gondolom, hogy egy rendkívül aktuális téma ma Magyarországon, és mi, amikor megterveztük ezt a kurzust, amivel körbejárunk az országban, akkor azt gondoltuk, hogy az állatorvosoknak segítünk abban, hogy mi az ő feladatuk, mivel tudják azt segíteni, hogy az állatkínzásos esetek valóban eljussanak a rendőrségi bírósági szakig, és hogy legyen egy jogi képzettségük, egy jogi ismeretük arról, hogy mi az, amit meg kell tenniük, mi az, amit meg lehet tenniük, és mi az, amit nem. Egyszer van egy állatjólét nevű fogalom, ami az EU jogszabályaiban is szerepel, és például a gazdasági haszonállatok esetében kifejezetten szigorú állatjóléti szabályok vannak előírva, de kis állatok tartását is elég keményen szabályozza az Európai Unió, és nyilván ehhez Magyarországnak alkalmazkodnia kellett. Tehát egyrészt ezeknek a szabályoknak a betartásáról van szó, másrészt arról, hogy mindig voltak és vannak beteg emberek, akik abban lelik örömüket, hogyha állatokat bántalmaznak. Ilyen esetekkel foglalkozunk, sajnos nagyon sok az olyan, aki szaporít az állatokat, nagyon rossz körülmények között tartja, ez is belefér az állatkínzás kategóriájába. Ezen kívül pedig van a rossz állattartás, ami szintén ide ebbe a kategóriába esik.
Az állatkínzás megelőzésében milyen szerepe van az állatorvosnak?
Azt gondolom, hogy rendkívül fontos, nagyon fontos a hozzáállása. Tehát az, hogy adott esetben egy kisebb községben az állatorvos hogy viszonyul az állatokhoz, az döntően tudja befolyásolni az egész közösségnek a hozzáállását. Nagyon fontos az, hogy már az óvodában, az iskolában elkezdjük a gyerekeket oktatni, és ebben például az állatorvos, akinek ehhez a képzettsége megvan, rendkívül sokat tud tenni.
Milyen az állatvédelem hazai helyzete? Mit tudunk ezzel kapcsolatosan elmondani? Az elmondottak tükrében, hiszen uniós törvény is vonatkozik rá.
Meglehetősen sok probléma van, és a központi szabályozásban is probléma van. Vannak menhelyek, amiket civil szervezetek kezelnek, vannak gyepmesteri telepek, amelyekkel az önkormányzatok állnak szerződéses kapcsolatban, és ezek közül nagyon sokon még mindig van altatás, és vannak olyan állatvédő szervezetek, mint minden területen, amelyek csak a pénzt keresik. Mert hogy ebben az emberek szeretnek idősek, gyerekek, állatok számára adományozni, ebben sok pénz tud lenni, tehát vannak mindig olyan szervezetek, olyan egyének, olyan emberek, akik ezt az egészet pénzgyűjtési célra használják. Szerencsére az igen túlnyomó többség, magánemberek, civil szervezetek, alapítványok, egyesületek az állatoknak a jólétéért dolgoznak.
Igen,
valóban.
Pontosan ezt akartam kérdezni, mert sok állatvédő civil szervezetről hallunk, hogy mennyire segítik az állatkínzás megelőzését?
Nagyon sokban. Tehát a legtöbb, amelyik meg tudja tenni, tehát az ország keleti fele sokkal nehezebb helyzetben van. Például itt a Ózdi menhelyről beszélek, a Herosz Ózdi menhelyéről. Így gyakorlatilag 2 darab ember lát-e 300 körüli kutyát, és tele vannak olyan településsel a környékben, ahol az állatokat nem becsülik. Igazán őnekik arra nincs idejük, ami pedig nagyon jó lenne, hogy oktassák a gyerekeket, iskolákba járjanak, embereket világosítsanak föl, mert egyszerűen ennek a két embernek az életében a napi 16-18 óra munka mellé nem fér be. Azok a civil szervezetek, amik egy picit könnyebb helyzetben vannak, mert vagy az önkormányzat segíti őket közmunkásokkal, vagy más támogatást kapnak, vagy gyepmesteri feladatot is ellátnak, és ezért némi pénzt kapnak, azok meg tudják azt tenni, hogy kijárnak oktatni, hogy felvilágosító kampány tartanak, előadásokat tartanak, állatorvosokkal együttműködve a legtöbbször, és ezek azok a szervezetek, amik azt is meg tudják tenni, hogyha örökbe adnak állatot, akkor utána kimennek a helyszínt ellenőrizni.
Miért a gyerekeket célozzák meg az állatvédelemhez?
Mert ők a jövőnk. Ők a jövőnk. Tehát az egy borzalmas nehéz dolog, hogy azokat a korombéli, mondom, idős embereket, akik abban nőttek föl, hogy a kutyát kikötjük a kertbe, hogy ugasson, azoknak a szemléletét borzalmas nehéz megváltoztatni. De talán talán a gyerekekkel meg lehet értetni azt, hogy egy kutya egy 3-4 éves gyerek értelmi színvonalán van. Ha a kutyának adsz, és nem csak kutyának, becsak csirkének, juhnak, nyúlnak, baromfinak, akármi, ha adsz neki, akkor kapni fogsz tőle. Ha foglalkozol vele, ha neveled, rengeteg örömet ad. És annak az állatnak ugyanolyan igényei tudnak lenni, mint egy 3-4 éves gyereknek, tehát van társasági igénye, szeretne új helyeket látni. Egy kutya számára egy pokol az, hogyha ő ki van kötve, és még az is egy pokol, hogyha be van csukva egy kertbe, és onnét 14 évig, 16 évig nem mozdul ki. Unalom.
Az állatvédelmi törvényben mi olvasható az állatkínzással kapcsolatosan? Hogyan büntetik ezt egyáltalán el tudják érni a
hát ugye ez,
bánik a kutyával?
Ez nyomozás kérdése. A rendőrségnek mindig 2 éve van arra, hogy nyomozzon, így van. Ha az ügyészség pótnyomozásra visszaadja, akkor ez még lehet hosszabb is. Hadd ne tudjam fejből, most 2 év az alapeset, és a 3 év a minősített eset, ami azt jelenti, hogy különösen súlyos szenvedést okozó és vagy több állaton elkövetett bántalmazás, állatkínzás, az, ami 3 évet ér, az alapeset az 2 év. Nem nagyon régen van az állatkínzás a bírói gyakorlatban, és megpróbálják a bírók a ítélethozatalnál súlyozni ezeket a például emberen vagy családon belül elkövetett bűncselekményekhez képest, és nagyon sokan úgy érzik, hogy egy állatnak a kínzása az nem ér fel azzal, mint amikor valaki veri a feleségét. Nagyon sokan leírták már azt, hogy aki állatra megy, az emberre készül. Tehát a legtöbb sorozatgyilkos, aki beteg a berrált ember, valószínű idő kell a bíróságnak is ahhoz, amíg ezt belátja, amíg ezt megérti, és hogyha ezt megértik, akkor talán nem lesz ennyi fölfüggesztett, hanem letöltendőt is fognak kapni, mert többségében felfüggesztett büntetést kapnak az állatkínzók.
Vajon hányan kaptak állatkínzásért letöltendő büntetést?
Kaptak. Az egyik
mondjuk
kollégánál meg 10-ből, nem tudom, hogy 10-ből hány, 100-ból 10 körül, mondjuk 10-ből egy akkor. Nem tudok pontos adatot mondani, az egyik kollégánál táblázatban össze vannak foglalva, de a rendőrség honlapján ezek az adatok nyilvánosan elérhetők. Van, aki letöltendőt kapott.
Kóborkutyusokról, kóborállatokról tudunk-e beszélni a vonatkozásban?
A kóborkutyák legnagyobb részének az esetében nem erről van szó, hanem arról, hogy nem volt rá szükség, kitették, egyszerűen elment, nem kellett, vagy pedig kiment a rossz kerítésen, hoztak egy másikat helyette, az már nem kell. Ennek a megoldása nagyon keményen állami feladat lenne, és ehelyett a civilek próbálják valamilyen szinten megoldani. Iszonyatosan kevés pénz van itt, állami pénz a rendszerben, ennél sokkal többre lenne szükség, és borzasztó fontos legyen az, hogy tudatosítsuk az emberekben, hogy ivartalanítani kell kutyákat, macskákat, hogy ne szaporodjanak. Egyszerűen nincs szükség szaporulatra. Csak azokat lenne szabad tenyészteni, szaporítani, amelyek genetikailag nagyértékű, jó képességű, jó alkatú állatok, amelyek érdemesek arra, hogy egy következő generációban visszalássuk a génjeiket, de a legtöbb háznál tartott állatnak a szaporítása majdnem azt mondanám, hogy bűn, de legalábbis vétek.
Az állatvédelem az állatok oktalan kínzásának, pusztításának megakadályozása, megfelelő tartásuk biztosítása. Ez ma már társadalmilag elvárt tevékenység, amely társadalmi és hatósági intézkedésekkel és megfelelő propagandával valósul meg, fogalmazott rádiónknak dr. Fodor Kinga állatorvos, egyetemi docens, az Állatorvostudományi Egyetem munkatársa.
Az állatvédelem egy nagyon-nagyon-nagyon széles szakterület, és nagyon fontos kihatásai vannak. Egy-egy állatvédelmi intézkedésnek lehetnek gazdasági következményei, társadalmi szintű következményei, és ezeket mindenféle intézkedés során figyelembe kell venni. Ezért is raktuk össze ezt a szakmai napot, és járjuk vele az országot, mert itt nem csak állatorvosokat várunk, hanem minden olyan embert, aki az állatvédelemben tevékenykedik, lehet állatvédő, illetve lehet akár önkormányzatokon dolgozó jogász, aki állatvédelmi ügyeket kell megítéljen. Na most a másik rész, ugye az állatkínzás szakmai megítélése, ez is egy rendkívül nehéz tényező, hogy mi az, amikor kimondhatjuk azt, hogy egy állatbántalmazás, egy állatkínzás történik, hiszen az állatokkal nem tudunk beszélni. Tehát nincs még meg az a kommunikációs csatornánk, tehát ő nem tudja elmondani, hogy egy adott szituációban jól érzi magát, vagy rosszul. Ezért nekünk kell a mi gondolkodásmódunkkal megítélni, hogy vajon az a tartásmód az az állatnak jó-e, vagy nem. És sajnos ilyen esetben mind a két irányba nagyon nagy szélsőségek vannak. Tehát aki úgy nőtt föl, ahogy hallottuk már más előadásban is, hogy gyerekkora óta azt látta, hogy egy kutyát kikötve tartanak. Ő úgy gondolja, hogy ez egy teljesen természetes tartásmód, de ez egy ugyanúgy egy állatbántalmazás, mint mondjuk egy lakásba beszorítani egy nagy testű kutyát. Tehát itt nagyon fontos, hogy mind a két irányban lehet elrontani az állatok tartását, vagy a másik kedvenc példám, benne van az állatvédelmi törvényben is, ugye, hogy a jó gazda gondosságával kell tartani a kutyát, az állatot, tehát az adott fajnak, fajtának megfelelő táplálás, tartás, stb. Ha valaki éhezteti az állatát, akkor az egyértelmű, hogy nem csak, hogy nem a jó gazda gondosságával tartja, hanem az az állat kínzás kategóriája. De az is a rossz gazda, aki agyon eteti az állatot, és elhízlalja a kutyát. Hát rengeteg kövér kutya van, és gyakorlatilag rengeteg betegséget okoz az, hogy elhízlalják a kutyákat. Tehát ugyanúgy nem megfelelően táplálja az állatát. Olyan táplálékot adnak, ami nem neki való. A saját táplálékainkat adjuk, mert azt gondoljuk, hogy azért, mert az nekünk finom, neki is finom lesz, és nem fogják fel az emberek, hogy ez egy teljesen más faj, teljesen más táplálkozási igényei vannak, vagy akár utalhatnék mondjuk egy otthon tartott hüllő esetében, ami teljesen más páratartalmat igényel, mint ami nekünk jó lenne. Mondjuk egy 90%-os páratartalmon kell tartani egy hüllőt, ami nekünk egy rettenetes körülményt jelentene, de neki viszont az adja a megfelelő tartásához a
feltételeket. Én azt érzékelem az ön szavaiból, hogy a legfontosabb szerepe az állatvédelemben a gazdinak van.
Mindenképpen, és ez azért nagyon jó kérdés, mert sokszor beszélünk arról, hogy az állatoknak adjunk jogokat, és az állatoknak vannak jogaik, vagy nincsenek. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ezen ne vitatkozzunk, és ne ezen beszélgessünk. Ezt hagyjuk meg a jogalkotóknak, hogy eldöntsék, hogy van-e joguk, vagy a filozófusoknak, hogy erről beszéljenek, hogy vannak-e jogaik, vagy nincsenek. Mert hiába adunk jogokat az állatoknak, ők nem tudnak ezzel élni. És hogy gyakorlati példát mondjak, ha én például a kutyámnak biztosítom a jogait, hogy egyen egy nap egyszer, megsétáltatva, stb., de nem tudok vele foglalkozni, akkor hiába adom neki oda a lakáskulcsot, hiába adok neki pénzt, hiába írom ki a tápfutárnak a telefonszámát, ő ezzel nem tud élni. Teljesen fölösleges arról beszélnünk, hogy van-e az állatoknak joguk. Akkor tudjuk ezeket a jogokat biztosítani, hogyha az állat tartójának kötelezettségeket írunk elő, jogszabályokba öntjük, és ezeket a kötelezettségeket betartjuk és betartatjuk, és innentől kezdve teljesen mindegy, hogy az állattartó az mondjuk egy kettésből tartott kutyának vagy macskának a gazdája, vagy akár egy haszonállat telepnek a tulajdonosa, és mondjuk termelő állatokat tart.
És egy állatorvos szemével milyen a magyarországi állatvédelem helyzete?
Szerintem azért már valamilyen szinten fejlődik, de sajnos nagyon rossz, és itt megint a állattartóknak a felelősségét emelném ki. Kimondhatjuk, hogy az állatvédelmi jogszabályaink és az állatvédelmi törvényeink Magyarországon nagyon jók. Világviszonylatban a legjobb jogszabályokkal rendelkezünk, de sajnos ezek betartatása nagyon nem megfelelő, és ennek okán sajnos a magyar állatvédelem az nem olyan szinten van, mint ahogy kellene. Ma Magyarországon úgy gondolja mindenki, hogy joga van állatot tartani, de a kötelezettségeket, az ezzel járó kötelezettségeket már nem hajlandó vállalni, és itt utalnék az anyagi részekre, tehát sajnos az állattartás az nagyon sok pénzbe kerül, és ezt az emberek egyszerűen nem hajlandóak elismerni, és irigykednek a nálunk nyugatabbra lévő országokra, hogy ott milyen jó az állattartás, ott nincsen kóborkutya, csak azt felejtik el, hogy tőlünk nyugatabbra egy állattartása olyan sok pénzbe kerül, hogy ötször meggondolják az emberek, hogy tartsanak egy kutyát. Gyakorlati példa, mikor nálunk a ebadót be akarták vezetni, hatalmas nagy társadalmi ellenállás volt, pedig tőlünk nyugatabbra egy kutya tartása 20 000 forintnak megfelelő euróba kerül. Tehát mondjuk valaki tart 3 kutyát, mert minden másodiknál már 30 000, 3 kutyát tartott, közel 100 000 forintot fizet évente ki, csak ebadóként. De ezt az ebadót ők visszaforgatják az ebrendészetbe, pontosan föl tudják arra használni, hogyha elvesztődik egy kutya, befogják, tudják tartani, gyógyítani, rehabilitálni, új gazdát keresni. És ki se dobják az emberek a kutyát, mert aki már vállalja, hogy ilyen költségek mellett beszerzi a kutyát, óva intenék mindenkit attól, hogy olcsón vegyen kutyát. A 20-30 ezer forintokért különböző ilyen hirdetési oldalakon megvásárolható kutyák, genetikai selejtek, egy kontrollálatlan szaporításnak az eredményei. Ne vásároljanak ilyen kutyát, mert nagyon-nagyon sok probléma lesz későbbiekben bele, és azt a pénzt, amit megspórolnak a kutya vásárlásakor, azt ki fogják fizetni, vagy a többszörösét később a különböző egészségügyi problémák miatt az állat kezelésére.
Borsod megyében évente kétszer szerveznek állatorvosok számára tovább képzéseket. A múlt pénteki rendezvény témája az állatvédelem volt. Dr. Puskás Gábor állatorvost, a Szakmai Kamara Oktatási Bizottságának elnökét hallják.
Ezeknek a javak része kimondottan speciális új gyógyító módok, új eszközök, új műszerek bemutatása, hogy napra készek legyenek a Borsod megyei kollégáink, és a legjobb tudásukhoz mérten a legújabb eljárási gyógyítási módokat is megismerhessék. A mai napon különlegesebb témát választottam, ez az állatvédelem, amit azért tartok különlegesnek, mert itt olyan előadókat is sikerült megnyerni, ügyészt, jogászt, bírót, rendőrt, aki az állatorvosi tevékenységet tudjuk az állatvédelemmel kapcsolatban, de ezeknek a szerveknek a tevékenységét azért nem ismerjük, csak újságból olvasunk mi is ugyanúgy híreket, mint bárki. És itt a teljes mélységbe át tudjuk nézni azt, hogy mi a feladata az állatorvosnak, hogyha felfedez egy állatvédelmi kérdést, hova kell fordulnia, esetleg jogi tanácsért, vagy jogi védelemért is, mert sajnos médián belül is fordult el olyan, hogy atrocitás érte kollégánkat állatvédelmi tevékenység közben. Tehát egy nagyon széles körű aspektusát fogjuk látni az állatvédelemnek.
Kedves hallgatóink, az Állatorvos szerepe az állatvédelemben címmel továbbképzést tartott a Magyar Állatorvosi Kamara Borsodabaúj-Zemplén megyei szervezete és az Állatorvosok az Állatvédelemért Országos Alapítvány Miskolcon. Az eseményről hallhatták Tóth Éva összeállítását.